Dancing in the Street, ez volt Martha Reeves, mint említettem, volt ennek számtalan feldolgozása történt e dalnak, de a legnépszerűbb David Bowie és Mick Jagger előadásában. Szias Ildikó itt a stúdióban, szavasz Ildikó, nagy rohanások közepette, és rögtön egy információ Budapestre, az Erzsébet hídon senki ne jöjjön Budapestre, ott tűntél el tulajdonképpen, és küldted az SMS-t, hogy dugóban. Vagy nagy dugó van ott azon a környéken most?
Gondolom kevésbé nagy, mint 8-9 óra körül, de azért most is sorakoznak az autók. Beszívül egy sávra, ugye a
persze, igen, mert ott építik
ott az út.
Nem tudom, milyen lesz, meg nem is tudom, hogy ez annyira kellett év volna, de hát biztos, hogy szép lesz, legalábbis én nagyon-nagyon remélem. Viszont Gánából jöttél meg, és ahogy említetted, még itt gyakorlatilag még mindig nem tudtad igazából feldolgozni az utat. Mennyi ideig voltál kint Gánában?
2,5 hetet töltöttünk kint, Gánában és Dél-Burkina Faszóban Antai Csongerge alkotótársam a fotográfussal, és vasárnap este értünk haza, tehát nagyon friss.
Na, friss az élmény, persze.
Nagyon friss az az élmény, amit hazahoztunk, és hát számos más és egyéb témára is bukkantunk a gánai burkina faszói kalandozásunk során, úgyhogy hiába készültünk föl bizonyos témákból előzetesen, olyan új témák is bejött időközben, amelyek egy teljesen más fajta olvasottságot vagy háttérkutatást igényelnek, ezért próbálom úgymond utolérni magam.
Mennyi darat lehet feldolgozni egy ilyen utat?
Hát ez nagyon változó, ugye a Gergely feladata az, hogy az elkészült több ezer fotográfiát ugye leválogassa, pontosan nem is tudom, hogy milyen metódusokkal a színeit, a színképeit, a formját, stb. Megváltoztassa, úgymond egyfajta nyomtatásra előkészítse. Nekem pedig az, hogy értelmezzen és egy tágabb kontextusba helyezve megértsem az ott látott jelenségeket, az a helyeknek, általunk megismert népcsoportoknak a történelmét, kultúráját, angol, francia, illetve magyar nyelvű szakirodalomból, internetes forrásokból rakom össze ezt az ismeretanyagot, és aztán leszűrjem, tehát átszűrjem úgymond a saját szűrőmön, hogy ennek egy eszenciáját tudjam visszaadni olyan módon majd az előadásaink és a cikkeink kapcsán, hogy azt egy olyan ember is megértse, aki mondjuk nem volt ott velünk, amikor valami érdekesség történt velünk Gánában.
De az ember elmegy valahova, akkor vannak elvárásai, vannak kellemes és kellemetlen csalódásai, illetve örömei az útban, és hát mindenképpen vannak várakozásai, hogy milyen is kell lenni. Na most mennyire felelt meg ez a Gána neked a te várakozásodnak, vagy mennyire volt pluszba, illetve mínuszban ahhoz a várakozáshoz képest, ahogy te felkészültél precízen, és ahogy elindultál, és ott voltál Gánában?
Érdekes mód, nem feltétlenül egyezett meg a várakozásaimmal, tehát általában elég jól tudom, hogy hova megyek, és ugye az előzetes információgyűjtés kapcsán ez a fajta kép, ami bennem megvan, ez erősödik, de most már a felkészülés kapcsán is az volt, hogy hideget és meleget is hallottunk, tehát teljes két szélsőséget hallottunk Gánáról, valaki azt mondta Akvába, ez a szó az gánai vendégszeretetet Isten hozott ott jeleníti meg, azt olvastuk a Brett útikönyvben, több útikönyvben, hogy ez az egyik legbékésebb, legbiztonságosabb nyugat-afrikai ország, és a másik oldalról pedig hallottunk róla hideget is, hogy hát azért sok dologra ott is oda kell figyelni, tehát azért ne úgymond egy ne engedjük el annyira magunkat, mindig legyünk alertban, attól függetlenül, hogy miket olvasunk erre az országról, és erre szükség is volt. Nem volt olyan könnyű ez az út, mint ahogy én számítottam, Kongó, Angola, tehát a közép-afrikai, úgymond hardcore afrikai országok után. Én azt gondoltam, hogy ez egy úgymond könnyű hely lesz, de nem volt annyira könnyű, mint amire számítottunk Gergővel.
Gergő nagyon sok fotót készített, ezek a Gergő fotói, amit most nézni fogunk.
Ezek egyelőre verkfotográfiák, tehát ő ugye a fotográfianyaga most dolgozik, a verkfotókból, tehát ahogy mi dolgoztunk, azokat a fotókat tudta most elhozni első körben, ahol úgymond mi látszunk a helyi kontextusban és munka közben, remélem, hogy ez is érdekfeszítő lesz.
Rövidesen a kameraképp helyén megjelennek a képek, Hajcsár Attila segít ebben, úgyhogy Attila, nyugodtan indítsd el, és hogy szép lassan úgy menjenek folyamatosan, akár többször is megismétlődve ezek a fotók, meg is biztos, hogy mindegyik nagyon-nagyon érdekes. Hogy él Gána 2013-ban?
Gána nagyon gyorsan fejlődik és modernizálódik, hasonlóan más afrikai országokhoz, viszont itt éreztem egy olyan fajta fejlődés, modernizálódást, ami úgy érzem, hogy nagyon gyorsan maga és folyamatosan maga alá ássa, teperi a helyi tradicionális kultúrát. Uh-huh. Tehát úgymond, de engem nagyon érdekel a kulturális örökségvédelem, egy UNESCO iskolát is végeztem, és az, amit mi úgymond tanultunk arra, hogy a szellemi kulturális örökségvédelem, az épített kulturális örökség hogyan úgymond tűnik el, hogyan ássa maga alá a globalizáció. Ez egy, én Gánában úgy láttam, hogy ennek nagyon erős megnyilvánulásai vannak, és bennem csak mondjuk megerősítette azt a dolgot, hogy érdemes ezzel a kulturális örökségvédelemmel foglalkozni, hogyha mondanék egy példát, Kumasi városban, az Ashanti Birodalom egykori fővárosában járva, ez egy hát egy nagy város, a Gána második legnagyobb városa, körülbelül 500 000 nagyváros. Mi nyomait sem láttuk annak a mérhetetlenül architektúrájában és díszítő művészetében mérhetetlenül gazdag egykori Ashanti birodalomnak, amelyet a UNESCO is többek között világörökségi védelem alá helyezett. Ezek a bizonyos régi 18-19. Századi Ashanti házak, oltárok, fantasztikus különféle dombor művekkel. Hát láttuk, hogy nézhetett egykor ki archív fotográfiákat, és láttam, hogy nézett ki egykor Kumasi az Ashanti birodalom fénykorába, és ahhoz képest pedig egy jellegtelen afrikai nagyváros hangulatát, egy kaotikus afrikai nagyváros hangulatát kelti, és nagyon sajnáltuk, tudván azt, hogy milyen hihetetlen képzőművészeti gazdagsága volt az Ashanti kultúra, hogy ez nem jön velünk gyakrabban szembe az utcán, az épületeken, piacon természetesen igen, illetve a szöveteken megjelennek ezek a motívumok, a mai napig iszonyatosan fontos és gazdag a úgynevezett kente készítés művészete. A kente az egy kézzel szőtt anyag, amelyet kezdetben az Ashanti királyok ceremoniális alkalmakkor viselhettek. Ugye ez az Ashanti birodalom, ez rendkívül gazdag volt, gazdag a mai napig aranyban, ezért az aranyszín, a zöld és a kék, piros mellett nagyon domináns, és a mai napig ugye hát nagy üzemben lényegében termelik különböző gánai, nyugat-afrikai piacokra, és azt gondolom talán exportra is, az abból a mennyiségből gondolván, amit láttam, ezt az egyébként nagyon finom természetes alapanyagból készített szőttest.
Hol keresendő az ok, hogy a jelen le tudja győzni a múltat? Szóval hol van az a pont, az a fordulópont, hogy láttad, hogy nem annyira érdekes, ami történt, sokkal érdekesebb, ami a világban, a jelenben van, és nekünk is ez kell. Mert ugye szavaidból én azt vettem ki, hogy gyakorlatilag itt a jelen megpróbálja maga alá gyűrni a múltat.
Igen, ennek több vetülete van szerintem, tehát egyrészt az az egyénnek a vágyai, a fogyasztási szokások megváltozása, a globalizáció, az, hogy az afrikaiak is nyilvánvalóan néznek tévét, interneteznek, tájékozódnak a világban. Egyrészt tudják, hogy a világ különböző részén, Európában, tengeren túl, hogy élünk, milyen lakberendezési tárgyakkal veszük magunkat körbe, milyen technikai eszközökkel, hogyan öltözködünk. Másrészt a beérkező áruk is, tehát a second hand ruhabálák, a különböző telekommunikációs eszközök, amelyek elárasztják úgymond Afrikát. Nyilvánvalóan a kereslet és a kínálat válaszol egymásra. Ugyanarra vágynak, én azt gondolom, lényegében az afrikai emberek is, mint mi, ugyanazokra a dolgokra, javakra, vagy legalábbis egyre inkább azokra, és egyre többen vannak, mivel a közepes szín jövedelműeknek a csoportja, rétege úgymond Afrikában évről évre egyre nő, akik meg is tudják maguknak engedni ezt. Viszont a másik vetülete az, és ezt is fontos hangsúlyozni, az egy klimatikus vetület, tehát a különböző agyagból, illetve a föld, agyag, szarvasmarhatrágya, stb. Különböző keverékéből, illetve egykoron a természetes alapanyagokból készített mondjuk építészeti remek művek, mondjuk az Asanti Birodalom egykori tradicionális oltárai állnak meg megóvást, évről évre történő műemlékvédelmi megóvást igényelnek, mert a klimatikus viszonyok között heves esőzések, száraz nap, stb. És ennek változása, ezek, hogyha nincsenek megfelelően úgymond karbantartva, gondozva, akkor egyszerűen tönkre mennek, és nyilvánvalóan sokkal kevesebb vesződtségbe telik a helyieknek is egy cementtéglából fölépített bádogtetős háznak a évről évre való történő rendben tartása, de azért nem teljesen negatív a kép, főleg észak felé haladva, észak-gánai régióba és a dél-burkina faszó régióba fantasztikus hagyományőrző falvakat, régiókat láttunk, ahol a vidéki Afrikának ez a romantikus természettel közelségben élő vetülete, ez abszolút a mai napig és minden pillanatában él.
Én azt hiszem, hogy minden ember ezen a világon, aki egy picit szeretne a múlttal foglalkozni a jelenben, és a jövőbe átvinni ezt az egészet, komoly gondban van, mert a múlt az adott esetben technikában, meg minden egyébben lényegesen kvázi elmaradottabb a jelenhez képest. Én pedig ugye a jelenben élek, és hogyha jelenben élek, akkor szeretném annak javait használni. Még akkor is, hogy adott esetben ez a régi dolgok megóvása érdekében kudarcba fulladhat. Én nem is annyira érdekel engem, hát itt vagyok, én láttam már. Szóval gyakorlatilag én szeretnék egy olyan életet élni, ami a világon mindenhol élnek az emberek. Szóval rettenetesen nehéz itt az agyakban ezt a dolgot oly módon megmagyarázni, vagy elmondani az agyaknak, hogy öreg, azért nagyon fontos, ami volt annak idején. Szóval nem lehet ezt a kettőt együtt vinni? Szóval egyiknek a rovására kell ezt a dolgot, ezt a globalizációt kialakítani?
Lehet szerintem a kettőt együtt vinni, viszont tudatos kell, tehát, hogy...
És nincs bennük tudatosság jelen pillanatban, úgy érzed?
De...
Csak futnak a világ után?
Nem. Szóval a kultúra bizonyos vetületében én úgy látom, hogy abszolút megvan a hagyományok tisztelete, és nem csak, hogy hűen őriznek bizonyos olyan szokásokat, amiket az általuk még a mai napig mélyen tisztelt ősöktől kaptak, de sokszor úgymond fel is erősödik. Mondok egy példát. Tehát lehet, hogy mondjuk a hagyományos öltözetben vagy a hagyományos építészetben ezt nem láttuk, vagy nem annyira látványos bizonyos helyeken Gánában, de például a hagyományos vallás vagy a hagyományos orvoslás tekintetében, az ősök tiszteletének tekintetében és ezekhez a témakörökhöz kapcsolódó rítusok, szertartások, ünnepek, gondolatok, tehát egy egész gondolatvilág, kozmológia tekintetében pedig a mai napig nagyon hűen őrzik ezeknek a nem is őrzik, hanem gyakorolják a mai napig. Sőt, Burkina Faso-ban egy nagyon elmész szociológus fiatalember, Dassi Bindute volt a helyi segítőnk, és ő azt mondta egy beszélgetésünkben, hogy a hagyományos orvoslás, figyeljen meg, és a hagyományos vallás, az abszolút vissza fog jönni, és sokkal erősebb lesz, Burkina Faso tekintetében biztos, amit ő mondott, mint a modern orvoslás, vagy a modern vallások, amelyeket úgymond a gyarmatosító kívülről hoztak be. Tehát ő azt mondja, hogy már náluk megfigyelhető az Burkina Faso-ban, hogyha valakinek problémája van, egészségügyi problémája van, egyből a hagyományos orvoslóhoz fordul, egyből a fétispiacra megy ki, a különböző állati tetemeknek a különböző részei vásárolhatóak meg, és sokkal inkább hisz abban, ugyanis ez az ősöknek ugye évszázadokon keresztül működött. Afrikában van egy olyan probléma, hogy sirány minőségi gyógyszereket kapnak, főleg bizonyos ázsiai országokból, nem is hisznek annyira a modern gyógyászati eszközökben, és mivel olcsó árut és kevés hatóanyagot tartalmazó árut kapnak nagyon sok helyen, ezért el tudom képzelni, hogy nincs is olyan erős hatása a gyógyszereknek, mint mondjuk, amihez mi vagyunk szokva.
Egy pillanat rájuk
ergo,
meg.
Ergo hozzá, tehát ergo a hagyományos orvoslásban jobban bíznak.
Abban jobban bíznak, hogy állati tetemekkel valamit csinálnak, ugye, mert azt mondtad, hogy a piacokon hogy állati tetemeket, tehát a különbözőket van, azon hogy lehet gyógyszert csinálni, vagy hogyan gyógyítanak ezzel. Tehát, hogyha én mit tudom, ilyen 40 fokos lázam van, akkor veszek egy hülyeséget, mondok, egy hiúzt, és akkor szóval nem értem az összefüggést.
Nyilvánvalóan mi a Gergelyel egy bizonyos pontjáig láttunk betekintést ennek a
tehát
hagyományos
tehát láttátok az állati tetemeket.
Láttuk az állati tetemeket, és amikor ilyen jellegű kérdéseket szegeztem a kuruzslóhoz, akkor elmondta, hogy például a növények és a fák kérgei, ebből különböző porok, kenőcsök, főzve, itókák, stb. A gyomorbántalmakat, a maláriát, bőrbetegségeket, stb. Hogyan működnek. Odáig is eljutottunk, hogy a különböző állati testrészek, mint például az oroszlánnak a karma, az oroszlán fog, különböző védő amulettekben, akár nyakra akasztva, akár a ház egy bizonyos pontjára kitéve, hogyan egy ilyen egészségügyi és rossz szellemektől való védő funkciót a ház, illetve a házban élő család köré hogy von. De érdekes módon, amikor oda került a kérdés, hogy és az oroszlán béllel, és a tevefarokkal, és a különböző madaraknak a fejével, vagy a szállított kaméleonnal mit kezdenek, akkor rögtön bezártak. Ez már ennek a orvoslásnak egy olyan titkos bugyra, mindenre nem lehet válaszolni, szólt a válasz, úgyhogy vannak bizonyos rejtélyeim, és sose fogjuk megtudni mi, akik úgymond kívülről megyünk, kérdezősködünk, mint azok, akik ezt mai napig gyakorolják, de azt láttuk saját szemünkkel, hogy mekkora keletje van ennek. Egy hétköznapi nap voltunk az ugadugói fétespiacon, és abszolút nem kellett megrendezett jeleneteket fotografálni vagy kamerázni, mert egyfolytában jöttek a vevők ahhoz az árushoz, akinek a pultjához mi úgymond beültünk, és abszolút a természetes közegbe tudtuk azt dokumentálni, hogy jön egy olyan 30-as éveiben járó magas nyulga fiatalember, farmerban és pólóban, és vesz egy döglött kismadarat, meg vesz tevefarkat, és azzal elvonul. És ez pár percenként megismétlődően.
És hogy mit csinál vele, odáig már nem sikerült eljutni. Tehát nem. Azt nem mondta el az sem, aki ezt árulta, tehát gyakorlatilag igen, itt bezárult
ilyenkor,
a dolog.
Igen, ilyenkor jön az, hogy az antropológus beleveti magát az elérhető szakirodalomnak a létező összes
és nem tud meg szegletébe.
És azért, szóval azért, hogy mondjam, kevés új dolog van a nap alatt Afrikában, tehát azért a kulturális antropológusok, a társadalomkutatók az elmúlt 200 évben azért nagyon részletes etnográfiai leírásokat, monográfiákat, értelmezéseket készítettek. Mondok egy példát, mi elmentünk a dél-burkina fászói lobby néphez is, és tehát a laptopomba viszem mostanában már a háttéranyagokat, mert több ezer oldalról van szó olyan témáknál, és itt például abszolút a Piet Mayer kutatónak a néhány évtizedre készített 91 oldalas monográfiai leírását vittem magammal, angol nyelvű volt, nagyon szépen értelmezve, szinte pontról-pontról volt benne írva minden lényegében, amit ott láttunk, tehát azért vannak ilyen, hogy mondjam, ilyen információs pontok, meg kell találni ezeket. Mi a társadalomkutatók azért fizettünk éves szinten különböző alapokba, hogy hozzáférhessünk olyan online kutató adatbázisokhoz, például a GSTOR-hoz, amely az egyik legnagyobb ilyen társadalomkutatói adatbázis, hogy ezekhez a szakirodalomhoz, a szakirodalmakhoz könnyebben hozzá tudjunk férni elektronikus módon. Tehát ez a háttérkutató munkának az a része, amiről a beszélgetés elején, amire a beszélgetés elején utaltunk.
Mondjad.
És akkor még az elvárásokhoz képest ugye kérdezted, hogy miben volt más, mit éltünk meg másképp, mint amire számítottunk. Hát kettő érdekes dolog volt még ilyen szempontból, hogy mi egyrészt lényegében a gánai burkina faszói destinációt, amellett, hogy Nyugat-Afrikában leginkább Szenegálban dolgoztunk, azért is választottuk, azon kívül, hogy nem ismertük, mert a szokásos partnerünk, támogatunk, a TAP Portugál Légitársaság úgymond motivált bennünket arra, hogy Gánáról, erről a térségről is egy promóciós anyagot készítsünk, ismerjük meg, és minél többet kommunikáljunk erről a magyar médiában. Önköszönet ezért nekik, meg Szolnok Péter úrnak, aki folyamatosan támogatja mi törekvéseinket, illetve a Debreceni Egyetem, a Gödöllői Városi Önkormányzata és néhány magánember segítségével sikerült létrehozni ezt a missziót, viszont korán sem élvezett ez a misszió olyan, hát úgymond társadalmi támogatottságot, mint a korábbi misszióink. És ez hát egyrészt érdekes is volt, másrészt nagyon sok kalandos, illetve nehéz helyzetbe kevert bennünket az út során. Egész egyszerűen kevés támogatónk volt, nem voltak most annyira nyitottak egyáltalán azok a, úgymond azok a csatornák, amelyeket mi megkerestünk, és kevés pénzen mentünk el, ami az út során elfogyott, élt bennünket egy baleset Kumasziban, hátulról elénk jöttek, a kárt nekünk kellett rendezni, az autónak okozott kárt.
Ott nincsen kereszt, hogy hátul jöttek belétek, és akkor...
Hát van kereszt, de máshogy működik, mint a miénk. Tehát ilyen szempontból az utazás utolsó egyharmadát, az szinte így a Szentlélek hozott bennünket vissza Akrába, típusba vagy módba nyomtuk. Zsúfolt kis busz hátuljában ülve, hogy ez a trotrót igénybe véve, mert az a legolcsóbb közlekedési eszköz, és mindenünk, ahol csak lehet, spórolva, és keményen alkudva, és a többi. Szóval ilyen szempontból picit nehéz volt, és hát elgondolkodhatott bennünket is az, hogy miért van az, hogy olyan emberekhez, olyan szervezetekhez fordultunk, amelyek Gánában működnek, vagy úgymond úgy gondoltuk, hogy tisztük lenne az, hogy ezt a promóciót felkarolják, de most nem tűntek olyan nyitottnak. És a másik pedig a turizmus, mert a mi munkánknak egy része a TAP Légi Társaság is, és egyéb médiumok lényegében azért támogatnak bennünket, hogy turisztikailag feltérképezzünk egy helyszínt, és megvizsgáljuk az ebben rejlő lehetőségeket. És én úgy látom, hogy Gánában van potenciál, vannak szép helyek, van nemzeti park, gyönyörű az Atlanti-óceán partvidéke, főleg Bein környékén, ahol jártunk, viszont önmagában talán nem elég egy turisztikai program lebonyolításához.
Luxus szállodák, amelyek a turistáknak úgy kellenek, 4-5 csillagos szám, nyoma nincsen.
Milyenekben nyilvánvalóan a low budget költségvetésünkkel nem jártunk, biztos, vannak, hogy van. Biztos,
nem
van.
Láttatok, nem láttatok,
mi nem láttunk, de mindenhol vannak, itt biztos vagyok benne, hogy Gánában is vannak, az amerikai turisták körében, és a dél-amerikaiak körében, ja, a transatlanti rabszolgaság, vagy egykori rabszolgakereskedelem emlékhelyei egy úgymond egy ilyen az őseik múltját újra átélő turisztikai út, ez él, ezt látogatják. Mi is, amikor több képkószt, Elmina, tehát Akrától lényegében a Beinig terjedő Atlanti-óceán partvidékén látogatást tettünk ezekben az egykori rabszolgaerődökbe, rabszolgabörtönökbe, akkor is láttuk, hogy van turizmus, vannak csoportok, amerikaiak, jamaikaiak, akik ezen az úton részt vettek, viszont a legtöbb helyen a gánai turizmust én azt gondolom, hogy vagy egy togói bennini körúttal, vagy egy burkina fászói körúttal, vagy látogatással, átlátogatással kapcsolják össze, vagy így jelenik meg a turisztikai...
Igen, hát ez rettetesen fura és érdekes. Én nagyon-nagyon sokat voltam az életem során Cipruson, és nagyon-nagyon sok év után ismertem meg Ciprust, és jutottam el olyan helyekre, ahova turista igazából nem. Szóval sokat kell elmenni valahova ahhoz, hogy aztán igazából megismerd, és hát nyilván ilyen körutakkal kell kezdeni, de hogy mélyebben lássál, oda nagyon sokszor vissza kell menni. Visszamész?
Én bízom benne, megmondom őszintén, főleg Burkina Faso, hogy mondjam, áll közel a szívemhez, ott nagyon jól éreztük magunkat. Az első Burkina Faso élményünk az volt, úgy képzeld el, hogy átmentünk a határon, kiesett egy 5 szid is ez a gánai pénz, nem a zsebemből, mi baktattunk a csomagunkkal már át a buszpályaudvarhoz, és robogó jön mögöttünk, visszafordulunk, és a Burkina Faso-i vámtiszt utánunk hozta az 5 szidist a robogójával, hogy elnézést, hölgyem, nem önejtette ezt ki? Igen, köszönöm szépen. És akkor már rögtön leesett az állunk, és ez volt az első Burkina Faso-i hát benyomás, élmény, és ez csak fokozódott, én azt gondolom, az utunk során.
Egész biztos, hogy még sok hét, amíg leülepedik ez a remek út, amelynek voltak szép, meg voltak ugye rossz oldalai, és hát mindenképpen egy kutató számára bármi is legyen jó vagy rossz, vagy vártam, vagy nem vártam, de mindenképpen egy olyan élmény, amit fel lehet dolgozni, és el lehet raktározni a meglévőkhöz, és egész biztos, mint egy mozaik kocka, ezek majd össze fognak érni, és a dolog ki fog alakulni, de hát ez idő kell. Legközelebb hová?
Még dolgozzuk a Gánát, Burkina Fasót föl, mind mentálisan, mind a háttéranyagok tekintetében, erről még nem beszéltünk, hát az utazafrikába.hu, erről is már többször beszéltünk itt nálad, tehát a turisztikai törekvéseim azok 2013 nyarára kongói programokat kínálnak, június végétől lényegében augusztus elejéig 3 utat szervezek a Kongói Demokratikus Köztársaságba. Erre úgymond toborzom most a jelentkezőket, még május 10-éig lehet jelentkezni ezekre az utakra, úgyhogy az utazafrikába.hu-hoz kapcsolódóan én biztos megyek a nyáron Kongóba, de hogy Gergelyen mikor megyünk egy következő ilyen útra, azt nem tudom. Ő szervez egy, illetve tervez egy nagyszabású Afrika projektet, egy fél éves, úgy hívja, hogy Grand Africa Tour elnevezésű projektet, ahol ő a kelet-afrikai oldalon végig szenni lényegében északról délre Afrikát, és közben fotografálna, és ismerett anyagot gyűjtene.
Meglévő 1 millióhoz újabb 40 milliót hozzátenne.
Igen. Hát itt tartunk most, hát dolgozunk tovább.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Ildikó, és sok sikert a nyárhoz, és remélem még találkozunk, és megbeszéljük, hogy mi történt Kongóban 2013 nyarán. Szia!